Franciaországban a legmagasabb szintre emelték a terrorellenes készültséget a moszkvai támadás után. Közben Macron francia elnök továbbra sem tett le arról, hogyha kell szárazföldi csapatokat küldjön Ukrajnába. Le Monde című magazinban megjelent egy 5 pontos forgatókönyv is erről. Mi is szólunk róla a következő percekben. Somkuti Bálint, a Matthias Corvinus kollégium geopolitikai műhelyének kutatója itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük a terrorkészültséggel. Ugye Macron ezt azzal indokolta, hogy Franciaországban is ugyanez a csoport, vagy ilyen hátterű csoport tett kísérletet, merényletre, amit eddig sikerült megakadályozni. Mit lehet erről tudni?
Semmit. Az a helyzet, hogy nem tudom semmit.
Amit mondanak.
Amit mondanak, pontosan. Az a baj, hogy Macronnal kapcsolatban egyre többször merül föl az embernek az a gondolata, hogy csinál dolgokat, de nincs mögöttük tényleges tartalom. Tehát most egy kicsit olyan érzésem van, mint amikor az óvodában a nagyobbik testvért utánozza a kisebbik, és a kis csoportban is úgy viselkedik, mint hogyha már majdnem iskolás lenne. Tehát valóban van egy ISIS-K nevű, ISIS Khorasan nevű csoport, amelyiknek a jelentősége körülbelül a nullához tendál. És valahogy nekem az egész kijelentése Macronnak abba az irányba mutat, hogy megpróbálják erre a csoportra terelni a moszkvai terrortámadásnak a veszélyét, hogy ők követték ezt a moszkvai terrortámadást, és akkor, hogy mondjuk Franciaországban is bejelentenek miattuk egy terrorfenyegetettséget, akkor ez a saját álláspontjukat támasztják alá. Közben egyre több és több olyan jel mutat arra, hogy ez a csoport semmilyen szempontból nem köthető az ISIS-hez. Még sok szempontból az iszlamistákhoz sem.
Ugyanakkor, hát azért éppen Párizsban lesz az olimpia. Szóval valamiféle célpont, kockázat, elemzés során el lehet oda jutni, hogy a terror fenyegetettségre fel kell készülni mindenképpen. Ettől függetlenül, nem?
Természetesen, tehát majd amikor az olimpia lesz, akkor ez valóban veszélyt fog jelenteni, de hát ez még elég messze van, tehát több hónapról beszélünk. Tehát az alapvető probléma azokkal, akik nem láttak még ilyet, hogy egy ilyen emelt szintű terrorfenyegetettségben a biztonsági erők és az elhárítás maximálisan ugrásra kész állapotban van. De ez azért megterheli az állományt. Tehát, hogyha elrendelik fals információkra hivatkozva azt, hogy maximális készültség van, majd föntartják hosszabb ideig, ez azt jelenti, hogy mindenkinek szüneteltetik a szabadságolásokat, szorosabbá veszik a beosztásokat, a váltásokat, stb. Tehát ez egy olyan fajta megterhelés az állomány számára, ami kimeríti fizikailag és szellemileg. Ha ezt sokáig indokolatlanul föntartják, akkor annak súlyos következmény lehetnek, akár a hatékonyságra nézve, akár a koncentráció nézve, akár az állomány egyébként a leszerelést is, hiszen látja, hogy teljesen fölöslegesen ugráltatják. Na most mindezt a párizsi olimpia előtt meglépni, ez egy elég súlyos felelőtlenségre val.
Ugye nem véletlen van ennek több fokozata nyilván a megfelelő kell
alkalmazni.
A kockázathoz mérten.
Pontosan.
Most mondta, hogy nem köthető az ISIS-hez ez a bizonyos csoport. Hát ha nem ehhez, akkor mihez, kihez köthető? Mit lehet erről tudni?
Vannak iszlamista elemek egyértelműen, de kicsit úgy tűnik az egész, hogy mintha egy ilyen utánzó vagy másoló csoportról lenne szó. Tehát azért akármit is gondolunk az iszlamista terroristákról, azért vannak nekik olyan egyértelmű jellegzetességeik, amiket nehéz leutánozni. Ilyen például az, hogy nem hajlandóak fogságba esni, hanem egyrészt a halálukig harcolnak, másrészt, hogyha nem másképp, nem, hogy fölrobbantják saját magukat a fogságukra, vagy fogságba ejtésükre törekvőkkel együtt. Ez az egyik legfontosabb jellemzőjük. A másik az, hogy azért van egyfajta nagyon durva, nagyon kegyetlen és nagyon embertelen professzionalizmus abban, amit csinálnak. Ezek amatőrök voltak, egy egyik ismerősömtől hallottam ezt a kifejezést, hogy amatőr tömeggyilkosok vagy amatőr bérgyilkosok voltak. Tehát, hogy ezek igazából pénzért és bevallottan pénzért csinálták, amit csináltak, tehát ebből a szempont az ideológia csak a sokadrangú szempont volt, eljátszották, hogy ők iszlamisták. Na most innentől
nem fekete ruhában voltak, az iszlám állam zászlaját nem hagyták a helyszínen, nem mutatták föl. Aztán az a szokásos csatakiáltás, az Allahu Akbar, ez sem hangzott el, és ahogy ön mondja, hogy nem robbantották, tehát élve hagyták magukat elfogni. Ugyanakkor a mozgásukon az látszott, hogy kiképzett emberekről van szó. Higgadtan mozogtak, a fegyver használatukra jellemző volt. Ugyanakkor óvakodnék azt mondani talán, hogy hát azért egy civilizált katona ilyet nem tesz. Civil, ártatlan civileket, gyerekeket lőni, automata fegyverrel robbantani, ez azért. Szóval valahol valami furcsa vegyület, ami itt látható.
Igen, tehát nyilvánvalóan kaptak katonai felkészítést, az látszik rajtuk, tehát gyalogos harcászati felkészítést kaptak, de több olyan jelenet van, például a saját maguk által sokkal később megosztott videó, ahol megpróbálja egyébként rendkívül brutálisan, hogy már egyértelműen halálosan sérült embernek a torkát elvágni az egyik, illetve az, amikor belép egy ajtón, és nem szakszóval beszeleteli az ajtót, hanem egyszerűen belép, és aztán megijed, hogy valaki van az ajtón, és elkezd össze-vissza lövöldözni. Tehát ez mutatja, hogy kaptak felkészítést, de ez nagyon rövid és nagyon kevésbé hatékony volt.
Putyin elnök azt mondta, hát mégiscsak az ő régi szakmája, ugye, hogy radikális iszlámisták kezével követték el a merényletet, ugyanakkor a megrendelőket még azonosítani kell. Tehát arra kíváncsi, hogy valójában ki volt a megrendelő. Ugye vannak nyomok arra, hogy Isztambulban volt a beszervezés, vagy legalábbis egy részüknek a beszervezése. Mire következtetünk ebből?
Nagyon érdekes, hogy már korábban, még a terrortámadás előtt beszélt arról Putyin elnök, hogy nem csak az öklöt, hanem a fejet is meg fogják büntetni azokban az estekben, amikor Oroszországot támadás éri.
Ezt kell azonosítani először.
Pontosan úgyhogy ez van folyamatban valószínűleg, és itt igazából az alapvető probléma, hogy nem tudjuk, és nyilván az oroszok nem nagyon fogják nyilvánosságra hozni a bizonyítékaikat, tehát a világ kénytelen lesz elhinni, hogy amit mondanak, az úgy van.
Most rátérünk a háborús készültségre. Ugye a Le Monde-ban megjelent egy 5 pontos forgatókönyv, ami a francia részvételre vonatkozik, hogy milyen formában lehetne ezt megcsinálni. Hát ebben vannak gazdasági dolgok is, nevezetesen, hogy gyárat telepítene Ukrajnába. Aztán, hogy a francia katonák aknamentesítést végeznének, kiképzést tartanának. A harmadik pont az Odessa védelme lenne, aztán, hogy a francia hadsereg összevont védelmi övezetet hozna létre. Az ötödik pedig összecsapás, klasszikus háborús harca lövészárakban. Melyik lehet reális?
Én úgy gondolom, hogy talán az első kettő, első három, amit el tudok képzelni, amikor a Odesszába bevonulnak, akkor megismétlik a francia csapatoknak azt a beavatkozást, amit 1919-ben megtettek, és aminek nem lett túl jó vége. Tehát azért nyilván a történelmi példákra oda kéne figyelni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a sok-sok hangzatos kijelentés ellenére a francia hadsereg képességeit figyelembe véve, hogy otthon is fönn kell tartani a rendet, és elmennek egy ilyen kalandba, akkor pont a párizsi olimpia alatt nem lesznek meg bizonyos képességek, mert igenis szükségük van, alkalmatlan légvédelemre is szükség lehet egyébként. Gondoljunk csak a pekingi olimpiára, amikor a kínai hadsereg is fölvonultatta a légvédelmét pontosan azért, hogy dróntámadás ne érhesse az intézményeket. Tehát onnantól kezdve, hogy egy ilyen kalandba bocsátkoznak az olimpiát, súlyosan kockáztatják azt a fajta nemzeti ünnepet, amit egy olimpia jelent. Úgyhogy én az első 2-3 forgatókönyvet tartom reálisnak, már csak azért is, mert nyilvánvalóan a második 2-3 esetében egyértelmű hadüzenetről beszéltünk, hogy nyilván nem akarnak egy atomhatalommal szembe meglépni. Már az önmagában egyébként, hogy francia csapatok aknamentestő tevékenységet végeznek Ukrajnában, ez is egy nagyon súlyos dolog lehet. Zárójelbe jegyzem meg, jelenleg a front mozgásban van. Tehát olyan aknamentestést végeztetnek, ami a front vonalban van, onnantól kezdve célpontnak számítanak, és nyilván az oroszok mindent meg fognak tenni, hogy minél több francia zászlós koporsó menjen haza. Tehát szerintem a francia vezetés nem gondolta ezt egészen végig, és erre mutat egy például Le Monde-nak a cikke is.
Kinek beszél tulajdonképpen Macron, hiszen újra választani nem lehet. Kinek akar olyan színben föltűnni, hogy ugye vezet ilyen megfelelési magatartást tanúsítani?
Hát most majdnem csúnyát mondtam, de szerintem leginkább egy jövőbeli igen zsíros, igen szaftos állás reményében mondja azt, amit mond.
Vissza mert a pénzügyi világban onnan jött.
Pontosan, tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk egy befektetési csoportnak, vagy egy befektetési banknak, amelyiknek igen komoly érdekeltségé van, mondjuk a fegyveriparban
vagy Ukrajnában az újjáépítésben.
Vagy pontosan alkalmattan ezen a területen egy olyan ilyen kijelentéseket tesz, amelyek növelik a jövőbeli lehetőségeit, ez egy nagyon jó beugró lehet a számára, ezért zárójelben megjegyezném, hogy ez a demokrácia egy igen súlyos lejáratása lenne.
Köszönöm szépen, Somkuti Bálintot, a Matthias Corvinus kollégium geopolitikai műhelyének kutatóját hallották.